Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök megállapodott abban, hogy utasítást adnak a kétoldalú csúcs találkozójuk előkészületeinek azonnali megkezdésére, ismertette Dmitrij Peszkov. A Kreml szóvivője megjegyezte, a találkozó helyét, idejét és feltételeit csak később lehet majd meghatározni. Ha a katonai szövetség kapui zárva maradnak Ukrajna előtt, akkor a NATO-t a saját területünkön kell felépítenünk, akkor a hadseregre van szükségünk, mint amekkora az oroszoknak van, mindehhez fegyverek és pénz kell. Erről beszélt Volodymyr Zelenszkij a The Economist-nak adott interjújában, amit az Interfax hírügynökség szemlézett. Az ukrán elnök szerint valószínűtlen a NATO csatlakozásuk az Egyesült Államok, Németország és Magyarország álláspontja miatt, de hazánk is felülvizsgálhatja hozzáállását Donald Trump amerikai elnök nyomására, vélekedett. Az ukrán vezetők nem tagadták egyértelműen a magyar kormány elleni tevékenységek finanszírozását, viszont részletekkel sem szolgáltak, későbbi felvilágosítást ígértek, mondta el a külgazdaság és külügyminisztérium parlamenti államtitkára az M1 állami televízióban. Magyar Levente nemrég érkezett haza Kijevből, ahol magyarázatot kért az ukrán vezetéstől a Magyarországgal szembeni lejárató kampányról, ami a titkosszolgálatok szerint Ukrajna támogatásával zajlik. Az ipari termelés volumene 2024. decemberében 5,3, munkanaphatástól megtisztítva 6,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal a második becslés alapján. Az elsőben, a decemberiben ugyanezek az adatok szerepeltek. A feldolgozóipari alágak közül 7-ben nőtt, 6-ban visszaesett a termelés, nagyon nagy mértékben a villamos berendezés gyártásában. Új erőmű épül a régi helyén Tiszaújvárosban, közölte Cepek Gábor a közösségi oldalán. Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára hozzátette, az 1000 megawatt teljesítményű kombinált ciklusú gázüzemű létesítmény egyszerre szolgálja majd Magyarország energiabiztonságát és a térség gazdasági erősödését, mindeközben a korszerű technológia miatt a működése is kifejezetten környezetkímélő lesz. Magyarország és Szerbia az eddigi sikerekre alapozva készen áll egy új kőolajvezeték megépítésére, ez a nagy beruházás mindkét ország energiabiztonságát javítani fogja, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Belgrádban. Szijjártó Péter a szerb energiaügyi miniszterrel folytatott egyeztetését követően kiemelte, a megvalósíthatósági tanulmány már el is készült, és e szerint Magyarországon mintegy 180, Szerbiában pedig 120 kilométernyi vezetéket kell építeni, nagyjából évi 5 millió tonna kapacitással. A magyar oldalon ez egy 320 millió eurós beruházás, amely 3 évet vesz igénybe. Arra is kitért, jól halad azon beruházás előkészítése is, amelynek a nyomán 2028-ra megduplázzák a két ország közötti villamosenergia átmenet kapacitását. Az amerikai Diligent Corporation 37 milliárd forint értékű rekordméretű kutatásfejlesztési beruházást tervez hazánkban, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Ez Szijjártó Péter szerint 124 új munkahelyet hoz létre, és mások mellett segíti, hogy az új globális technológiai forradalomban hazánk ott legyen az éllovasok között. A fejlesztés már az új korszakába lépő magyar-amerikai gazdasági együttműködés fontos eredménye, fogalmazott a tárcavezető. A kormány 8 milliárd forintos támogatást ad a beruházáshoz. Hamarosan indul a hazai borok bel- és külföldi népszerűsítését segítő program, amelynek első ütemére az érintettek idén, kivételesen február 15-e és 28-a között is benyújthatják támogatási kérelmeiket, közölt az Agrárminisztérium az MT-vel. Kiemelték, a magyar borágazat minőségében, technológiai hátterében is megerősödött az elmúlt időszakban. A támogatás célja a felelősségteljes borfogyasztás ösztönzése és a borok földrajzi árujelzői ismertségének növelése. Az előző héten február 3-a és 9-e között 82.100-an fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, közölt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Hozzátették, akut légúti fertőzés miatt 307.500-an keresték fel orvosukat, a betegek több mint 40%-a 14 év alatti gyermek. Még egy hétig, február 20-áig lehet jelentkezni középiskolába, közölt az Oktatási Hivatal az MT-vel. A 9. évfolyamra jelentkezők felvételi lapjait a tanulók általános iskolái töltik ki. Egy afgán menedékkérő autóval a központi pályaudvar mellett a demonstráló tömegbe hajtott München belvárosában. Legalább 28 ember megsérült. Kezdődik a müncheni biztonsági konferencia, ahová az amerikai alelnök és ukrán elnök is elutazik. Megvan az időpont, március 12-én indulhat a nemzetközi űrállomásra, az az űrhajó, ami hazahozhatja a fentrekedt asztronautákat. Sunny Williams és Butch Wilmer küldetése eredetileg 10 napos lett volna, a Boeing Starliner meghibásodása miatt azonban több mint 8 hónapja nem térhettek haza. Végül az időjárásról, borult lesz az ég a folytatásban, újabb csapadék hullám érkezik, esővel, hóval, néhol átmenetileg ónos esővel. A hőmérséklet a reggeli órákban -1, napközben +2 fok körül alakul, híreinket hallották.
A nap verse.
Egy dunántúli mandulafáról. Herkules ilyet a Hesperidák kertjébe se látott. Hősi Ulisszes sem Alkínosz szigetén. Még boldog szigetek bőr rétjein is csoda lenne, nemhogy a Pannon föld északi hűsrögein. S íme virágzik a mandulafácska merészen a télben. Ám csodaszép rügyeit zuzmara fogja be majd. Mandulafám, kicsi Fillis, nincs még fecske tájon, vagy hát oly nehezen vártad az ifjú tavaszt.
Janus Pannonius egy dunántúli mandulafára című versét Gálffy László előadásában hallották. Janus Pannonius pécsi püspök 1434-ben született, valószínűleg a drávamenti Csezmice községben, nemesi családban. A Janus Pannonius, azaz Pannoniai János, a kor szokásának megfelelően felvett név. Nagyváradon tanult, ahol nagybátyja Vitéz János volt a püspök, nem csak az egyház első embere, hanem a politika meghatározó alakja is. Ő gondoskodott a fiú külföldi tanítatásáról. 1447-ben Guarino Veronese Ferrarai magániskolájába került, ott együtt nevelkedett az itáliai ifjúság színejavával. Később Padovában jogot tanult, majd tanulmányai befejeztével itáliai körútra indult. Mikor Hunyadi János trónra került, Janus Pannoniust hazahívták és királyi kancellár lett. Később nagybátyjával együtt a király ellen fordult, kegyvesztetté vált, menekülnie kellett. 1472. március 27-én Medveváron hunyt el.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. 1960. február 9-én halt meg Dohnányi Ernő zeneszerző, karmester, zongoraművész, zenepedagógus. Mai adásunkban meghallgathatjuk az egyik legnépszerűbb zenekari alkotását, az erdélyi népdalokat feldolgozó Rurária Hungarika című szvittjét, valamint Részletek csendülnek fel a Szimfonikus percek című zenekari művéből. Először ismerkedjünk meg a Rurária Hungarika keletkezésének történetével. Az 1923-ban zongorára írt 7 tételes műből 1924-re 5-öt hangszerelt meg. Ezeket még ez év november 27-én bemutatta a Filharmónia Társaság zenekarával. Az 5 tétel olyan erős dramaturgiai szerkezetű, hogy amikor Dohnányi a felesége által koreografált Szent Fákja című pantomim kedvéért meghangszerelte a zongora változat további 2 tételét is, azokat nem emelte be a zenekari szvitbe. 1825-ben az Operaház zenekara Bécsben vendégszerepelt, ahol az osztrák közönség is lelkesedett érte. Mivel a polémia még tartott, erről is csak egy napilap a Szózat számolt be. Így írt. Csütörtökön este mutatta be Komor Vilmos vezénylete alatt az Állami Opera Orkesztere Dohnányi Rurália Hungarika sorozatát a Koncertház nagytermében rendkívüli sikerrel. Már az első rész az Andante meglepőleg hatott a zeneileg igen képzett bécsi közönségre. A Presto Manon Tanto, amely szerint a puszta viharja zúgott végig a termen, csak fokozta a hatást, hogy a költői Allegro grációza után tomboló lelkesedést váltson ki. Az Adagio és a Molto Vivace brilliáns előadása orkánszerű tapsviharban hangzott el. A szerző távol létében Komor Vilmos nagy ovációk tárgya volt, amelyet ő a magyar muzsika iránt kiváló érzéket tanúsító és csodálatra méltó teljesítményt végző zenekarra hárított. A konzervatív zenei körök hamarosan együtt emlegették a darabot Kodály Psalmus Hungaricusával, és viszonyítási ponttá vált. Még megszületése után 10 évvel is lelkesen ír róla Siklós Albert, a neves zeneszerző, zenetörténész. Dohnányi fő érdeme, hogy az európai zene eddigi fejlődése folyamán elért vívmányokat ülteti át ezen művével kapcsolatosan a magyar műzenébe. Művében igen fejlett és művészileg nagyra becsülhető eszközökkel mondja el őszinte és sokszor intim mondani valóját. Partitúrája remek iskola példája. A Rurália, a Változatok egy gyermekdalra című zongoraverseny mellett a szerző legtöbbször játszott alkotá, még a pártállami időkben is, amikor Dohnányi megítélése erősen vegyes volt, sokszor előadhatták. A cím vidéki magyarságot jelent, de a megszólaló idézetek alapján a határon túli kisebbségi sorba került magyarságra utal. A témákat ugyanis a Bartók és Kodály által közreadott Erdélyi Magyarság Népdalok című 1923-as kötetből válogatta, amelyeket néhány akkorban már ismert és népszerű dallammal egészített ki. Az első tétel Lírai Pasztorále, amely a kuruckor óta énekelt Cserebogár, Sárga Cserebogár kezdetű dal dolgozza fel. A Szilaj, táncos jellegű második tétel 4 népdal, Az Én Istenem ad megérnem, Verd meg Isten azt az anyát, a Kaposi kanál is, Kolozsváros olyan város szimfonikus fantáziája, amely Liszt rapszódiáit idézi. A Kiskacsa fürdik című éneket feldolgozó 3. tétel a gyermeki idillt a fájdalmas felnőtt nosztalgiával ötvözi. Ez készíti elő a sirató jellegű 4. tételt, amely az Árva vagyok apa nélkül, mint gerlice párja nélkül kezdetű népdalt emeli himnikus magasságba. A közönség által gyakran megismételtetett finálé pedig szintén kurucnótát, a Bolond német Így jár táncot dallamát használja fel 8 variációban. Az ős bemutató pikantériája, hogy a Filharmóniai Társaság és a sajtó közti polémia miatt a napilapok nem írtak az előadásról. Az első beszámoló a következő év elején jelenik meg a Napkeletben, és híven tükrözi a szvit közönségre gyakorolt hatását. Zeneművészetünk maradandó gyöngye, olyan mestermű, mely mindig méltóképpen fogja képviselni a magyar zeneművészetet. Azt a zeneművészetet, mely Erkelben és Lisztben gyökerezik, s a régi értelemben vett zenei formaművészet megbízható, egyenes ösvényén haladva, a legmodernebb zenekari technika újításainak szárnyán repül be az általános zeneművészetbe. A szvit elhangzása után melegség ömlik az ember szívére. Hallgassuk most meg Dohnányi Ernő Ruralia Hungarica című zenekari szvittjét a Danubia Szimfonikus Zenekar előadásában Híjadó Mongos vezényletével.
Thank you.
elhangzott Dohnányi Ernő Ruralia Hungarica című szvitje a Danubia Szimfonikus Zenekar előadásában Héa Domonkos vezényletével. A szimfonikus percek keletkezése voltak éppen Galafrés Elzának, Dohnányi második feleségének köszönhető. A berlini születésű drámai színésznőt a zeneszerző 1912 óta alkotótársának tekintette a színpadi zenék ügyében. Dohnányi régen foglalkozott már azzal a gondolattal, hogy a sikeres Ruralia Hungarica című művét színpadra alkalmazza. A szimfonikus percek a Ruralia önmagában rövid tételeihez fűzött pótlás. A tánclegendát 1934. december 6-án mutatta be a Magyar Állami Operaház a Szent Fákja címmel, Galafrés Elza koreográfiájával, aki egészen új lejegyzésformát, egyfajta táncpartitúrát talált ki a mű számára. Ez magába foglalta a zenét, a cselekmény szöveges leírását, a táncosok mozdulatainak pontos jelzését, a táncoló csoportok színpadi elhelyezkedését, de még a világítási előírásokat is. A mű azonban mégsem színpadi, hanem zenekari változatban szólalt meg először. Előfordult már korábban is Budapesten, hogy Bartók, Kodály és Dohnányi művek ősbemutatói együtt hangzottak el, de ez mégis különleges eseménynek számított. 1933-ban a Filharmóniai Társaság zenekarának 80. születésnapját ünnepelték a három legjelentősebbnek számító magyar szerző egy-egy művével. Kodály a galántai táncokat, Bartók 5 zenekari kíséretes népdalfeldolgozást, Dohnányi pedig a Szimfonikus percek című művét mutatta be ebből az alkalomból. A kritika elismeréssel fogadta az új műveket. A nyitótétel, a Capriccio fafúvósainak villódzó futamai, suhanásai, a német romantika nagy zongora virtuózainak technikáját, vagy még inkább Mendelssohn tündérszkercóinak világát juttatják eszünkbe. A zenekar kezelése, hangszerelési gazdagsága és virtuózitása Richard Strauss művészetét idézi. A rapszódia tétel az angol kürt szomorkás, szabadon csapongó dallamával indul, amire a klarinét válaszol. A kései romantika opera zenéjének természeti képei, például Wagner pásztor fiújának éneke, valamint a Bartók és Kodály műveiben felcsendülő népzenei rokonságú éjszakai monológok egyszerre jelennek meg ebben a sugallatos zenében. A ciklus középponti tétele a szkercó lendületes, de vaskos hangszerelésű tánczene. A szilaj fűrészt ellenpontozó lírai dallam részfúvós hangzásai késő romantikus jellegűek. A 20. század közepének filmzenéiben is gyakran élnek a szerzők az ilyesféle érzelmekre ható eszközökkel. Most ezt a tételt hallhatjuk a Pannon Filharmonikusok előadásában. Elhangzott Dohnányi Ernő Szimfonikus percek című művének harmadik szkercó tétele a Pannon Filharmonikusok előadásában. Dohnányi a szimfonikus percekben kihasználja a számára oly magától értetődő variációs formát. A téma Konvariációni nemes egyszerűségű 16. századi dallamot dolgoz föl. A változatok először lágy, folyamatos mozgással oldják a téma ritmusát, majd határozottabb arcélt öltenek. Ez a hangvétel Bartók koncertójának korájában is visszatér majd. Az utolsó előtti variáció kecses rajzolatú klarinét dallama messzire rugaszkodik az eredeti témától, de az utolsó változat hűségesen visszatér a téma első alakjához, s a cselezt a titokzatos hangzása emeli sohasem látott éteri világba a zenét. A zárótétel száguldásában ismét megjelenik a virtuóz elem, de a tündérszkercú karakterit már népi vérbő témákkal vastagodik. Jókedvű, felhőtlenül vidám zene, Brahms magyar táncainak méltó utóda. Jól lehet, Tohnányi műve a zenetörténeti asszociációk tárháza, együtt meghallgatva a tételeket tisztán kirajzolódik egy nagyszerű muzsikus összetéveszthetetlen egyénisége. Hallgassuk most meg Tohnányi szimfonikus percek című művének zárótételét a Pannon Filharmonikusok előadásában. Elhangzott Dohnányi Ernő szimfonikus percek című művének utolsó rondó tétele a Pannon Filharmonikusok előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát az Andantét hallották.